7. A szöktetés. Még két napig maradtak, hogy kipihenjék a csata fáradalmait, és megünnepeljék győzelmüket. Gergely továbbra is a konyha körül csellengett, és minden munkát elvégzett, amit mondtak neki. Mindig nagy volt ott a sürgés-forgás, és mivel dolgoztak ott olaszok, horvátok és magyarok egyaránt, őt pedig ezelőtt senki sem ismerte, rövid idő alatt megszokott alakja lett az ottani szolganépnek. A foglyok kiszolgálása is az ott dolgozók feladata volt, mivel az udvari szolgaszemélyzetnek azt a részét, amely a támadás során nem menekült el, szélnek eresztették. Ezt a feladatot senki sem szerette, mert a királyi udvar körülményeihez szokott udvarhölgyek még ebben a nyomorult helyzetben is különleges kívánságokkal léptek fel, amelyek persze nem teljesültek. A naponta többször is felhangzó felszólításra valaki vigye be a fogolynőknek az ételt, vagy italt, vagy vizet. Önként senki sem jelentkezett. Miután már harmadszor is elhangzott a felszólítás, Gergely visszaszólt. Jól van már, megyek. Így volt másodszor, így volt harmadszor is, és negyedszer már egyenesen Gergelyt szólították fel. Ugye te szoktad a foglyoknak bevinni az ételt, akkor itt van, viheted az első adagokat. Mire harmadnap elindultak, Gergelyt már úgy ismerték, mint akinek a fogolynők ellátása a feladata. Így feltűnés nélkül kibejárkálhatott a sátraikba, az őrök minden kérdezés nélkül beengedték. Harmadnap már csak Horváth János és kísérete maradt a táborban, a katonák elvonultak, végül a negyedik napon elindult a már kicsire zsugorodott csapat Novigrád irányába. Gergely, aki addigra már a konyhához tartozott, az elemúzsiás szekéren utazott néhány társával. A táborban és később útközben is már az urak kíséretének tagjaként ismerték, többször is különböző feladatokkal látták el, amiket lelkiismeretesen végrehajtott. Egyszer aztán, nagy rémületére, az egyik kísérő fegyveres odalovagolt hozzá, és szólt, hogy a bán úr hivatja. Ijedten ugrott le a szekérről, és előre szaladt horváti bán hintajához. A szekerek ugyanis csak lépésben haladtak, a bánnak nem volt sietős dolga. – Hivatott, uram! – kiabált be felkapaszkodva a sarogjára a hintóba. – Te vagy az, aki a foglyokat ellátod? – kérdezte Horváth János szúrós szemével végigmérve a fiút. – Mi is a neved? – Ha felismernek, végem – gondolta Gergely rémülten, de valahogy összeszedte magát. Péter! Válaszolta sápadtan. Ijegységét Horváth is észrevette. Mi az? Csak nem félsz tőlem? Kérdezte mosolyogva. Nem bántok én senkit, aki engem nem bánt. Dehogy is, uram! Válaszolt Gergely. Csak nehéz így kapaszkodnom, és attól félek leesem. Hát ne is félj tőlem! Mondta a bán. Azért hivattalak, mondd meg Mária királynőnek, tudod, a fiatalabbnak. Készüljön fel, ha megállunk, oda megyek, beszédem van vele. Úgy látszik, a bán is bizalmi emberének néz, gondolta megnyugodva Gergely, és visszaszaladt a királynőket szállító kocsihoz. Nem csak Horváth János udvartartása, de maguk a foglyok is megszokták, hogy Gergelyre van bízva ellátásuk, és lassan úgy kezelték, mintha ő is a fogvatartóikhoz tartozna. A nők, a két királynő és persze Zsuzsanna kivételével, aki az ő sátrukban volt elszállásolva, nem is próbáltak a fiúval bizalmas beszélgetést kezdeni. Nagyobb részük valószínűleg nem is tudta, hogy ő nem a horvátiak embere. Ennek az volt az előnye, hogy nem szólták el magukat a horvátok előtt, bár azok Gergely nélkül már be se léptek a nők sátraiba, illetve kocsijaiba. A fiú alig, hogy betette a lábát a sátorba, azután, hogy elintézte tennivalóját a királynőkkel, azonnal Zsuzsannához ment, és ameddig az ideje engedte, anélkül, hogy gyanussá vált volna, a kislánnyal beszélgetett. A lány hálás volt ezért, és alig várta, hogy újra lássa. Az udvarhölgyek hangulata egyébként az utazás harmadik-negyedik napja után annyira fásult volt, hogy oda sem figyeltek a fiúnak, vagy bárki másnak, így a horvát bánnak látogatására sem. Mária királynő nagyon örült annak, hogy Gergelynek sikerült feltűnés nélkül beilleszkednie rabtartóik közé, amiben eleinte nem reménykedett, és igyekezett is kihasználni azt. Így friss hírekhez jutott, és helyzetük kényelmét is sikerült valamennyire javítani a fiú segítségével. Abban is reménykedett, hogy segítségével esetleg később megszökhet, vagy legalább üzenetet küldhet. Anyja Erzsébet királyné is örült Gergely jelenlétének, de helyzetük javulására, kiszabadulásukra nem táplált reményeket. Elsősorban saját helyzetét látta reménytelennek. Károly király meggyilkoltatása súlyosan nehezedett saját lelkiismeretére is, és tudta, hogy azt fogvatartói aligha fogják neki megbocsájtani. Az utazás nagyon hosszúra nyúlott, már vagy 2 hete tartott, mire megérkeztek kijelölt végcéljukba, a dalmáciai Novigrádba. Mielőtt a városba értek volna, Gergely felkereste Mária királynőt. Felséges asszonyom, mondta, miután meggyőződött róla, hogy senki sem hallja. Rövidesen Novigrádba érünk. Felségedéket a palotában fogják elszállásolni. Itt már én nem tudok segíteni, ezért úgy vélem, hasznosabb, ha hazaszököm és hírt viszek. Bízom benne, hogy felségedet és Erzsébet királynét nem merik bántani. Ha felséged esetleg néhány sort küldene velem, elviszem. Okosan gondoltad, Gergely, mondta könnyekkel a szemében a királynő. Bár nehéz szívvel válok meg tőled, aki ezekben a napokban egyetlen támaszunk voltál. Gyere vissza 2 óra múlva, átadom neked a levelet. Amikor Gergely 2 órával később visszament, a királynő átadott neki egy levelet. Ezt a levelet vidd el férjemnek, Zsigmond őrgrófnak. Ő majd kiszabadít innen. Pénzt is adok hozzá az útra. Nyomatékul fogd a gyűrűmet, tette hozzá, lehúzva egyik gyűrűt ujjáról. Ezzel bizonyíthatod, hogy én küldtelek, és köszönöm a hűségedet. Kezét nyújtotta a fiú felé, aki körülnézve, hogy nem látja-e valaki, megcsókolta, majd kiment. Novigrádban Palisnai János perjel már otthon volt, és Horváti János, aki Horvátország bánya volt, ugyancsak itthon érezte magát. A kíséret is eloszlott, egy részük a bán palotájába ment, mások saját házaikba. A királynőket is a palotába vitték, úrhölgyeiket azonban máshol szállásolták el. Gergelyt, akit már mindenki a bán kíséretéhez tartozónak tartott, ugyancsak az udvarhölgyek őrzéséhez vezényelték. Nagy sokaság gyűlt össze, amikor a nőket szálláshelyükre érkezve még a régi őrség szállította ki a kocsiból. A ház őrzését már nem a régi fegyveresekre bízták. Az új őrség hangos ovációban tört ki a kocsikból kikászálódó sok csinos nő láttára, amit Gergely egyáltalában nem tartott biztatónak. A beköltöztetés nagy összevisszasággal járt. A nőket a régi őrség tagjai kísérték be az épületbe, ugyanakkor azok holmiát az ott lévő szolgák és szolgáló nők hordták be. Az épület őrei, azaz az új őrség közben arra vigyázott, hogy a foglyok közül senki se szökhessen meg, bár erre itt Dalmácia közepén nem nagy esély volt. Gergely rájött, hogy itt az idő és alkalom a szökésre. Mielőtt befejeződött a nők leszállítása a kocsikról, a régi őrség parancsnokával és néhány tagjával együtt odament az épület őreinek ott várakozó csoportjához. Mint szolgaféle nem mutatkozhatott be, de arra számított, hogy a többiek megmondják ki ő. Így is történt. Az őrök örömmel üdvözölték egymást, és persze horvátul nagy beszélgetésbe kezdtek, nyilván a csata részleteiről. Egy nagybajuszú katona, láthatólag az itteniek parancsnoka, egyszer csak Gergelyre mutatott. A régebbi őrség parancsnoka nevetve magyarázott valamit horvátul, amire a többiek is nevetésben törtek ki, majd Gergelyhez fordult. – Azt kérdezte, te ki vagy? – Mondtam, te magyar, sok nőt te vigasztalsz. Azután tovább beszélt valamit horvátul, amire a többiek is nagy nevetve elkezdtek össze-vissza beszélni. A parancsnok megint hozzáfordult. Mondják, te már nem kell? Már ők vigasztalnak nőket. Valamelyik horvát megint mondott valamit, amire harsogó nevetés tört ki. A parancsnok annyira nevetett, hogy könnyei is kicsordultak. Azt mondja, még ma fognak nőket vigasztalni, mondta Gergelynek, könnyeit törülgetve. A fiú is nevetett, kezet fogott a többiekkel, és visszament, mint egy ellenőrizni az udvarhölgyek beköltöztetését. A hallottak nagyon elkeserítették. Tudta, mit értenek a katonák vígasztaláson. Ahogy a nőkhöz ért, meglátta Zsuzsannát, és elszorult a szíve. Eredetileg egyedül akart elszökni a királynő levelével, de meglátva a lányt, elhatározta, hogy megmenti. Oda ment hozzá, és ráripakodott. – Fogd már azt a kis csomagot, és indulj! – mondta hangosan, majd halkan odasúgta a meglepődött kislánynak. – Mutasd, hogy haragszol rám, és csinálj mindent úgy, ahogy mondom. Megszöktetlek. Zsuzsanna először meglepődött, de azután megértette, mit akar a fiú. Mérges arcot vágott, és követte Gergelyt a házba. Látva, hogy a folyosón nincs senki, Gergely befordult arra, amerre a konyhát sejtette, meglátott egy vödröt, és a lány kezébe nyomta. Vesd le magadról ezt a szép köpenyt, mondta. A többi, ami még rajtad van, elég piszkos. Most pedig gyere utánam, és ha tudsz, sírjál. Zsuzsanna meglepetten engedelmeskedett, és követte a peckesen előtte sétáló fiút, aki időnként hátrafordult, és gorombán sürgette a vödröt cipelő szolgálót, miközben szeméből potyogtak a könnyek. Nem esett nehezére a sírás. Így menetelte kifelé a kapun. Ott barátságosan intett az őrnek, akivel az előbb már találkozott, az vigyorogva visszaintett neki. Ez már megint a lányokat hajkurásza, gondolta nevetve. Kint az utcán jobbra fordultak a piac felé. A piacon elég nagy forgalom volt. Most tedd le a vödröt, és gyere velem, mintha összetartoznánk, mosolygott a kislányra. Nyugodtan mehetünk, te az új szálláson senkinek sem fogsz hiányozni. Sajnos elég bajuk lesz ma a többieknek, senki sem fog keresni, és egy darabig én sem fogok hiányozni senkinek. Tovább mentek, és rövidesen a városkapunál voltak. A városon kívül nem hazafelé indulunk, hanem Zára felé fordulunk. Van nálam pénz, valahol szerzünk lovat, Zárából hazajutunk. A lány hálásan rámosolygott, és belekarolt. Úgy mentek ki Novigrád városának kapuján.